Szélbúcsú, nyugdíjas, evangélikus lelkésszel beszélgetek, és hát tegeződünk, mert évtizedek óta ismerjük egymást. Teológiai akadémián a te gyülekezetednek voltam ösztöndíjasa, és nagyon élveztem, hogy Budapestről havonta egyszer egy vasárnapot eltölthettem a lucfalvai gyülekezetben, és ott lelkiébredést élt át a gyülekezet, gyakorlatilag vasárnap reggeltől estig egymást váltották a programok, az alkalmak, egy kis néhány száz lelkes faluban nagyon sokan jártak a templomba, gyülekezetbe, énekkarba, gyermekalkalmakra, stb. Ekkor ismertelek meg, azóta jó testvéri kapcsolatban, barátságban vagyunk. Több évtized aktív szolgálat után tavaly nyugdíjba mentél, és Gomba nevű faluban élsz, de hogy feltételezhető volt, ott sem tudsz nyugodtan élni nyugdíjas éveket, hanem aktivitásod van. Kérlek, hogy beszélj most erről, az elmúlt hónapokban átélt tapasztalataidról, hogy egy nyugdíjas mit kezdhet az életével.
Nagy örömmel beszélek, mert sok áldást kaptam az Úrtól, és ami van, az tőle való jó dolog. Hát először is a nevem előtt azt, hogy lelkész, át kellene húzni, mert elég annyi, hogy lelkész. Tudnillik, rengeteg feladatom van. Az a különbség a megelőző szolgálathoz képest, hogy elmaradt az adminisztráció, és ez nagy öröm, hiszen az is sok időt foglalt le. Tehát rengeteg szolgálat van, amit örömmel végzek, hiszen környező lelkészek, meg a helyi gyülekezet is ad erre rengeteg módot. Úgy kerültünk oda, hogy az egyik lányom oda költözött Pestről, mert jobb vidéki környezetre vágytak, jó levegőre, csöndre, nyugalomra. Noha Pesten dolgoznak. Mi oda mentünk a nyugdíjas időre, és kiderült, hogy abban a községben nincs evangélikus gyülekezet, semmilyen alkalom, és úgy gondoltuk, hogy valami jó lenne, ha lenne. Így, mivel őnekik négy gyermekük van, és mindegyik iskolába jár, kezdődött azzal, hogy hittanórákat indítottunk, és ők mindnyájan másik csoportban vannak, négy gyerek, négy csoport, és mellette mások is, körülbelül 14-15 gyerek van, aki így részt vesz a hitoktatásban. De tudják már, hogy ott vagyunk, és sokan a gyerekek közül is jönnek érdeklődni egy-egy beszélgetésre. A másik dolog pedig az, hogy házi istentiszteleteket indítottunk, amik inkább házi bibliaórának mondhatók, vagy közösségi beszélgetésnek, ez a még jobb mód rá. Együtt vagyunk havonta egy vasárnap délután, mindenki mehet a maga gyülekezetébe, felekezetébe, ha akar, de amellett eljöhet egy kis közösségre ide. Természetesen először az evangélikusokat szólítottuk meg, és szabaddá tettük, hogy bárki jöhet. Kevesen jönnek, de vagyunk néhányan, ez az egyik szolgálatom, a másik pedig a szomszéd gyülekezeté, ahova tartozunk, a Bényei közösségben is van munkám.
Hát azért ez egy nagyon érdekes történet, hogy megjelensz egy faluban, és létrejön bármilyen létszámú, de egy kis házi közösség. Hogy szólítottad meg az embereket, a boltban vagy az utcán?
Ugyanúgy, ahogy Kispesten. Az város, ez falu, de az embereknek ugyanarra van szüksége, szeretetre és evangéliumra. És ezzel. Először úgy lehetett megszólítani őket, hogy hát evangélikus lenne, mint ahogy nem gyakorolta, várjuk, hiszen mi evangélikusok vagyunk. Aztán kiszélesítettük, hiszen kiderült, hogy más is keresi Istent, meg a békességet, és valóban így, hogy bolton, úton, rendelőintézetben, szomszédságban, bárhol, ahol találkoztam emberekkel, szóba került, hogy ki vagyok, és hívtam őket, nem is a közösségbe, hanem az Úrhoz.
De van, aki azt mondja, hogy ez ilyen szektás stílus, hogy mondjuk valakit leszólítani az utcán, és azonnal rákérdezni a hitére. Ez így van, vagy lehet ezt jól csinálni?
Hát így is lehet jól csinálni, ez egyéni stílus kérdése. Tehát nem szabad vagy-vagy van gondolkozni, az egyik így szólítja meg, a másik úgy szólítja meg, és kiegészíti egymást ez a kettő. Én mind a kettőt használom. Bizony volt olyan, hogy Németországból jött egy lelkész, és az első kérdésem az volt, egy missziói lelkész volt, utóbb derült ki, Az első kérdésem az volt, hogy átadta-e az életét az Úrnak. Ő majdnem hanyatvágódott, de aztán kiderült, hogy örömmel vette, és ő maga is alkalmazza azóta ott, hogy nem kell köntörfalazni, sok mindent körülírni, titkolni, aztán majd valahogy hívő lesz, hanem lehet egyenesen rákérdezni erre is, de más kérdésre is, nem csak így, hanem szeretnél boldog lenni, vagy milyen jó azoknak, akik Isten útján járnak, vagy nekem békességem van, miért van békességed, és elkezdődik a beszélgetés. De adódott az is, hogy említett, vagy tudták is néhányan, hogy evangélikus lelkész vagyok, ezért eleve kérdeztek.
És hogy tapasztalod, hogy a mai időkben is az embereknek szükségük van Istenre? Úgy tűnik, hogy a többség, mintha nagyon jól ellenne nélküle.
Igen, őnekik is úgy tűnik, mintha nagyon jól ellennének az első pillanatban. De aztán, ha beszélgetünk, akkor később kiderül, hogy nem is érzik olyan jól magukat Isten nélkül, csak nem tudják, hogy azért nem érzik jól magukat, mert Isten hiányzik az életükből. Tehát a mai életben is az emberek vágyódnak valami békességre is, és valami lelki dologra is, valami szellemi, spirituális dologra. Ha nem az egyháztól kapják meg, akkor megkapják az okkult jellegű, vagy bármilyen hasonló jellegű közösségtől, vagy személyektől, vagy könyvektől ezt. A rendszerváltás után, már amennyiben volt rendszerváltás 89-ben, pontosan ez a nagy verseny állt be, hogy amikor felszabadultak az emberek arra, hogy lelkileg is és gondolkodásukban is úgy éljenek, ahogy akarnak, akkor ez volt a kérdés, hogy vagy az egyház éri el őket, vagy valamilyen hamis látás éri el őket szellemileg. Hiszen a materialista jellegű világban, ott is voltak okkult dolgok abban az időben, a materialista jellegű világban csak a földi és az anyagi kérdések voltak a döntők. Most rájöttek és érezték is, hogy valami hiányzik. Most ha az egyházak nem tudták hozni azt, amire szüksége van az embereknek, az evangéliumot, az Úrtól való békességet, a bűntől való szabadulást, az igazi jó közösséget, akkor a szektáktól kapták meg ezt. És mivel nem tudták eléggé az egyházak hozni, eléggé hozták, de nem eléggé, mivel nem tudták eléggé hozni, ezért nagyon sokan mentek hamis irányba, okkult irányba, és olyan egyházi vonalakba, ahol az evangélium talán kevésbé érvényesül, úgymondva a bűntől való szabadulás, az új élet és az igazi békesség. Tehát ebben a nagy versenyben lemaradtunk a rendszerváltás után, és a jó indulás nyomán mégiscsak aránylag kevesen lettek azok, akik az Isten útján járnak. Most ezt érezzük helyben is, hogy mindmáig hiányzik a spirituális oldala az emberek életének, a pénznek élnek, a saját vágyaiknak élnek, és ebben a helyzetben, amikor megkapják részben azt, amit igényelnek, mégse lesznek boldogok, és itt tudunk mi szólni, hogy lehetsz boldog te is. És hallgatnak a szóra, de nem indulnak el, elfogadják, megértik, talán majd hosszabb távon nagyobb hatása lesz, de van egy-két ember, akivel már most is lehet rendszeresen ezekről beszélgetni, és szemmel láthatóan nyugodtabb és békésebb lett az életük. Noha ez még messze van attól, hogy hívő legyen.
Mit lehet arra kritikára válaszolni, amit bizonyos értelemben érintettél is az elmúlt percekben, hogy sokaknak szükségük lenne persze a boldogságra, békességre, egy megszabadult, felszabadult életre, sőt, van, aki meg is fogalmaz, hogy akár az élő Istennel való kapcsolatra is, de az egyházzal sokan nem tudnak mit kezdeni. Van, akinek az egyház egy kicsit múzeum, egy kicsit érthetetlen dolog, egy olyan zárt kultúrának tűnik, amiben nagyon nehéz bekapcsolódni.
Hát ez sajnos bizony így is van. Tehát az egyházaknak is, a miénket is beleértve, kellett volna tudni változtatni ezen, és nem kőformákba és kőcsipkékbe bele merevíteni a hívő életet, hanem hozzáigazítani a formaságokat, a külsőségeket a mai helyzethez, hogy ne legyen akadálya a tartalomnak, amit mi mondunk. Tehát nem gondolnak bele az egyházak sokszor, magunkat is beleszámítva, mindig mondom ezt, a önmagunk bírálata, hogy nem lehet középkori módon élni mai kereszténységet, középkori formák között, hanem a mai formákkal. A kisegyházak és az újegyházak ezt hozzák el a maguk képessége, lehetőségei és üzenetei alapján, hogy mai módon szóljon hozzájuk az ige, olyan épületekben legyenek, olyan termekben, amik maiak, olyan énekeket énekeljenek, amik maiak. De itt például az a kérdés, hogy a mai énekeknek megvan-e ugyanaz a nagy tartalma, ami a mi régi énekeinknek, vagy sem. Tehát én elfogadom a mai énekeket, nagyon-nagyon jók, de körülbelül meg kellene felezni, hogy ezt félreteszem, mert nincs tartalma, azt pedig használom, mert van tartalma, üzenete, tanításbelileg is, és szívhez szólóan is. Tehát ők a szívhez szólót esetleg tudják, és itt kapcsolódnak sokan ő hozzájuk, mi inkább csak az értelemhez szólunk, és vannak, akiknek ez is elég, vannak, akiknek nem, megint csak a kettőt kellene együtt használni. No most a dolog, vagyis a helyzet az, hogy a mai egyházaknak kellene tudni fölhasználni azokat az embereket és közösségeket, akik személyes hitként élik meg az Istennel való és Jézus Krisztussal való kapcsolatukat arra, hogy közösségeket formálhassanak, illetve ezek a meglévő közösségek jól működhessenek, és ott az emberek otthonra találjanak. És akkor meg lesz az a pozitív értelemben való kettősség, hogy ott vagyunk a nagy ünnepi istentiszteleten a templomban, de ott vagyunk másrészt a kis, csoportos, vagy házi, vagy bibliaórai közösségekben együtt külön. Ez a kettő kiegészíti egymást, és így lehetne igazán egy megelevenedő kereszténységet szolgálni. Nem a formák a kérdés tehát, hanem hogy Jézus Krisztusról beszéljenek. És ez, ami nagyon fontos, hogy például az egész egyházi szervezetet annak alapján fölépíteni, vagy az egyházi törvényeket is, hogy Jézus Krisztusra mutat-e, evangéliumé-e, segít-e hitben előrevinni az embereket, megdicsőíti-e Istent. És ha ezt a kérdést tesszük föl, és ezután alkotjuk meg például az egyházi törvényeinket, vagy a gyülekezeti szabályainkat, akkor az egész más lesz, mintha alulról kezdjük ilyen szempontból, hogy legyen egy jó szabályunk.
Mindezek után hadd kérdezzek arra rá, hogy milyen volt a gyermekkorod, tehát egy ilyen több évtizedes, hosszú, aktív lelkészi szolgálat úgy kezdődött, hogy hívő szülők egyszer csak rád néztek, és azt mondták, hogy bizony pap lesz ebből a gyerekből. Tehát hogyan indult a dolog a szüleitől, milyen indítást kaptál, Istennel való találkozásodról jó lenne, ha vallanál?
Nem ilyen családból indultam. Én nem mondhatom azt, hogy hitetlen családból indultam, ahogy kellene vagy-vagyként mondani, hívő vagy hitetlen. Egy jó értelemben vett vallásos családból indultam, ahol nem voltak ellene a hitnek, ahol gyerekbiblia körre azért elküldtek és konfirmáltam. Noha minden második hittanórát a jégbüfébe töltöttem, hogy ne tudjanak kikérdezni az anyagból, mert éppen hiányoztam, sorry, de mégiscsak egy ilyen környezet volt, és egy esti imát mindig elmondtunk. Ennyi volt az egész. Aztán különben megjártam a haverjaimmal, barátaimmal, kirándultunk, szórakoztunk, míg nem egyszer egy olyan barátom adódott az egyik osztályban, ahova jártam, akinek az édesapja hívő volt, és járt a gyülekezetbe, és elhívott engem is. És én így találkoztam az Úrral középiskolás koromban. Először csak azt éreztem az ő közösségükben, hogy másmilyen, mint a többi közösség. A szeretetet éreztem. Aztán, mivel jól éreztem magamat, most már nem csak azt néztem, hogy énekeskönyv hátulján hány szerző van, meg ehhez hasonlók, mert ezzel töltöttem el először az időt, hanem elkezdtem figyelni arra, hogy miről szól az ige hirdetés, és rájöttem ennek nyomán, hogy én még nem vagyok jó helyen, és így kezdtem keresni az Urat, nyitottá lettem az evangélium előtt, amit aztán egyszer meghallottam. Tehát középiskolás koromban már egy kis váltás volt, és idején volt a váltás a serdülő koromban, vagy azután, hogy ne kallódjak teljesen el, hogy olyan barátaim lettek, akik Isten felé vezettek, és akik pozitív példát mutattak az én számomra.
Egy ilyen nagy életváltozásnál, amit éppen egy hallgatónk is megkívánhat most, aki ezt hallja, mit tudnánk tanácsolni? Mi az, amit az embernek meg kell tennie, szükséges megtennie, és mi az, amit az Istentől várhatunk?
Sokféle módon lehet megtérni, és hogy ezt a szót egy kicsit félretegyük, mert sokan megijednek tőle és vízbe ugranak, tehát sokféle módon történhet meg az, hogy megszólít az Úr, és megtalál, és kézbe vesz, és gyermekévé fogad, és gyermekévé tesz, és a bűnöktől megszabadít. Én elsősorban a saját példámat tudom elmondani, de el tudom mondani azokat a példákat is, azt a millióféle példát, ahogy körülöttem is az emberek hitre jutottak, és csak az Istent hálthatjuk ők érte, mert az ő munkája. Tehát a legelső az, hogy ez az Isten munkája, nem úgy van, hogy kimegyek ásni, mekkora a kert, 10 négyzetméter, akkor negyed óra alatt biztos, hogy fölásom. Én dolgozhatok 20 órát is, meglátom ezt az embert, hogy igen, ez olyan, hogy háromszor beszélgetek vele, és át fogja adni az életét az Úrnak. Bizony nem így van. Van, hogy azonnal az első pillanatban, van, hogy évek munkája, hogy eljusson odáig. Tehát a lényeg, amit mondani szeretnék, hogy Isten munkája, és az Isten lelke nélkül megfeszülhetek, akármit csinálhatok, nem lesz semmi abból, hogy valaki az Isten gyermeke legyen. Tehát először, aki szolgál, az Isten gyermeke legyen, aki segíteni szeretne másnak abban, hogy hívő legyen. De nem is csupán ez volt a kérdés, hanem a kérdés az volt, hogy hát hogyan lesznek hívővé az emberek. Az egyik keresi az Istent, és annak nyomán a másik nem keresi, és váratlan megszólal az Isten hangja. Az én életemben úgy volt, ahogy kezdtem említeni, hogy a barátaim hívtak közösségbe, és jól éreztem magam, és nyitottá váltam az evangélium iránt. Tehát azt a kínai nyelvet, ami ott hangzott, lehet kánaáninak is mondani, azt a nyelvet egyszer csak kezdtem érteni. Gyakorló kínai nyelvtanuló lettem idézőjelbe, és meghallottam azt, hogy elveszett ember vagyok, és Jézus szeret és hív az ő követésére. És amikor én ezt meghallottam, akkor erre válaszoltam. No most, van, aki ezen belül is úgy indul el, hogy meghallja Isten szeretetét, és erre válaszol azzal, hogy neki adja az életét. Van, aki pedig meglátja a bűnét, és látja, hogy elveszett, és Jézus érte halt meg az ő bűnei, büntetését vette magára, és ennek nyomán indul el nagy bűnbánattal az Isten útján. A lényeg az, hogy mind a kettőnek meg kell történnie. Vagy egyszerre, vagy az egyik előbb, a másik később. És ezt szoktam én fél megtérésnek nevezni, amikor vagy az egyik, vagy a másik történik meg csupán. Amikor nagy lelkesedéssel elindul valaki, mert jó az Úrral, szeret az Úr, velünk van az Úr, barátunk az Úr, elindul lelkesen, és látjuk, hogy egy idő múlva elmaradt. Miért maradt el? Mert elfogyott a lelkesedés. A másik pedig bűnbánattal indul, sok a bűnöm, nem tudok tőle szabadulni, Jézus az én bűneimért halt meg, és megmarad e körül a gondolat körül, hogy szörnyű ez a bűn, és mindig küzdeni és harcolni kell vele, és lesz egy szomorú keresztény, de hűséges nagyon, csak éppen boldog nem tud lenni. Viszont, ha mind a kettő megvan, vagy egyszerre, vagy előbb, utóbb, akkor az egy olyan egészséges indulás a hitben, hogy bizonyára meg fog maradni egy egész életen át. Tehát a bűneivel is oda kell menni az Úr Jézus Krisztushoz, hogy ő elvegye, megszabadítsa tőle, és az örömével is nála kell lenni, hogy ő a mi legjobb barátunk, aki szeret minket, és hálából és viszonzásul én is az övé vagyok.
A beszélgetésünk elején megemlítettem azt a bizonyos lucfalvai lelki ébredési időszakot. Mi történt Lucfalván?
Nagy csoda történt. Én úgy gondolom, hogy a 70-es, 80-as évek egyetlen igazi nagy ébredése a magyar evangélikus egyházban. Ne számoljuk a reformáció idején levőt, ne számoljuk a 40-es évek ébredését, hanem itt a 70-es évekről, és erről az időről van szó. Legalábbis nem tudok róla. Ez a második gyülekezet volt, ahova az Úr hívott szolgálatra. Az első Bócsa volt. Ott is ugyanúgy szolgáltam, hiszen már megtértem, mire lelkipásztor lettem, ugyanolyan lelkesen, ugyanolyan lendülettel, ugyanolyan örömmel, ugyanúgy kevés emberrel kezdődött, és nagyjából maradt minden a régibe. Ott is volt azért eredmény, de pici. Aztán Luszfalvára kerültem, az is kis gyülekezet volt, ott se volt igazán élet, már elszélettek az emberek, minden. Ugyanúgy hirdettem az igét, és én magam csodálkoztam a legjobban, hogy az első szóra nyílnak a szívek, az első szóra hallgatnak az emberek, és indulnak el az Isten útján. Tehát ugyanolyan egyszerű módon mondtam az evangéliumot, ahogy én tudtam, és ahogy én rám volt bízva, de itt nagy eredménye és gyümölcse volt. Azért említem a Bócsát is, meg ezt a gyülekezetet is, hogy azt mutassam, hogy nem az én érdemem az, ami történt, hiszen ugyanúgy szolgáltam az egyik helyen, mint a másik helyen, és az egyik helyen nem volt olyan nagy eredmény, a másik helyen pedig egy óriási eredmény volt. Az Isten lelkének munkája volt. Egyszerűen ő így adta és így akarta, hogy ott legyen ébredés, és nagyon sok ember indult el az Isten útján, nagyon csodálatos történetek voltak.
Néhányat említs meg, légy szíves.
Hát nem tudom, hogy említsek-e, de hát az első megtérőt hadd említsem, az egy 17 éves leány volt, gimnáziumba járt, nagy kommunista idő volt ez az ottani, és ugye sötét Nógrád, meg minden, hogy hívták azt a területet, ahova mentünk, Luszfalvára, és hatalmas pártnyomás volt a falun, hiszen a legtöbben bányászok és bányász család voltak. És egyszer jön ez a leány, és azt mondja, hogy szeretne velem beszélni, tessék. Tanácsot szeretnék kérni. Kisztag vagyok az iskolában, és azt mondták, hogy nem lehet egyszerre kisztag is az ember, meg ugyanakkor templomba járó, választanod kell. Persze azt gondolták, hogy ezzel elrettentik Istentől, és hogy választanod kell, ez azt jelentette végül is, ahogy eddig mindig jelentette, hogy nehogy merjél templomba járni. Tehát azt mondta a lány, hogy így szóltak hozzá, hogy választanod kell, mit csináljak. És akkor azt mondtam neki, hogy nézd, mi soha nem mondtuk, hogy választanod kell, hogy hova mehetsz és hova járhatsz. És nagyobb rabok az egyetlen pártnak a tagjai, mint mi vagyunk, mert ők nem mehetnek akárhova. A szüleik temetésére nem engedték, hogy elmenjenek ők ebben a helyzetben, a mi községünkben és a környékünkön, meg sok egyéb helyre, templomba se. Nagyobb rabok, mint mi vagyunk, mert mi szabadon mehetünk bárhova. És a proletárok, akik mi vagyunk, nyugodtan élhetnek, mert semmi más nem veszthetnek el, csak a bilincseiket. És így éltünk, és azt mondom neki, hogy te mehetsz akárhova, elmehetsz a pártgyűlésre, kisgyűlésre, ahova akarsz. De ha ők azt mondják, hogy választanod kell, akkor Isten sokkal inkább azt mondja, hogy választanod kell. És most itt az idő, hogy válasszál. Az Úr Jézust választod, mint megváltódat, aki a bűnökből megszabadít, aki új életet ad, aki veled lesz, aki örök életre vezet, vagy a másik életet. És akkor ott egy pillanatra elhallgattunk, lehajtotta a fejét, és azt mondta, hogy az Úr Jézust választom. És akkor azt mondtam neki, hogy akkor most térdeljünk le és imádkozzunk. És abban a kicsi, ennél a csöpp helyiségnél nem nagyobb szobában, ami az iroda volt, letérdeltünk, imádkoztunk, és átadta a szívét az Úrnak. Hát ha többes számról volt szó, egy másikat is elmondok, de végtelenségig mondhatom, mert sokan jutottak ittre. Amikor oda kerültem, mindenkit igyekeztem meglátogatni, hiszen alapjában véve evangélikus falu volt, de a más is volt, hát egy faluban lakunk, meg szabad látogatni, sőt, meg kell látogatni mindenkit. Mentem sorra, ez volt a legjobb módszer. Igen ám, csak tudták, hogy sorra megyek, és aki nem akarta, hogy meglátogassam, kettőről is kiderült, hogy volt ilyen, de ebben az esetben is ez volt, nem akarta, hogy meglátogassam, látta, hogy már az előző háznál tartok, és akkor lement a pincébe, és elbújt, és megvárta, amíg túljutok a házukon. Hallott, hogy zörgök, kiabálok, erős várom Istenünk, van-e itt valaki, halló, nem volt, mentem tovább, és aztán előjött, ezt utólag hallottam. Mentem tovább látogatni, csak egyre nem gondolt ez az illető, hogy legközelebb már nem sorra megyek, hanem a kihagyott helyekhez megyek, és például egyenesen, célzottan őhozzá fogok menni. Így is történt. Mentem hozzájuk egyenest, és beszélgettem vele. Hívtam a gyülekezetbe, hallott ő is már az Úrról bizonyos helyzetben. Hívtam az Úrhoz és a gyülekezetbe. És eltelt egy kis idő, és ott látom a templomban. Meg újból ott látom, meg megint ott látom. Aztán megint eltelt egy olyan 4 hét talán, jön hozzám egy hívő testvérrel, mert közben már voltak, akikre jutottak, és azt mondja, hogy szeretnék egyháztag lenni, és ő lesz az én tanúm. Mondom, igen, és hogy történt mindez, hogy idáig jutott, mert ismertem az életét. És akkor azt mesélte el, hogy a hívás nyomán végül eljött a templomba, és ahogy ott ült a templomban, mindig úgy éreztem, mintha csak ő rá nézne a lelkész, és neki beszélne. Akkor legközelebb is eljött ugyan, de beült az oszlop mögé, bal oldalon. De akkor is úgy érezte, hogy az oszlopon keresztül is ő rá néz a lelkész, és hozzá beszél. Akkor eljött a következő vasárnap is, nem tudja, hogy mi hajtotta, de eljött. Jobb oldalt az oszlop mögé, hát ha csak a bal irányba tud nézni a lelkipásztor, a nyaka úgy van beállítva, szokása és a többi, ahogy ilyen elő szokott fordulni. De akkor is úgy érezte, hogy az oszlopon keresztül is csak ránéz a lelkész, és neki beszél. És akkor rájött arra, hogy hát engem az Isten szólít, és hogy hallgatta komolyan az igét, hogy engem az Isten szólít, az Úr az, aki nekem mondja azt, amit hangzik, akkor átadta a szívét az Úrnak. Hát természetesen ugye az evangéliumról volt szó, ami hangzott, és átadta a szívét az Úrnak, és most itt van, szeretne az egyház tagja lenni. Hát ez egy második történet, de talán többet nem mondok.
Két ilyen történet után én még azt szeretném, hogy egy ilyen kicsit bővített mondatban elsorolnád, hogy nagyjából mi történt úgy a gyülekezetben, tehát csoportmunkában, illetőleg például a falunak hány lakosa volt, és abból hányan lettek aktív templomba járók. Nem baj, ha a hallgató hall ilyen kicsit statisztikai jellegű dolgot, ami utal arról, hogy ott az egész falu megmozdult.
400-500 lelkes volt a falu, megelőzőleg jártak 30-40-en a templomba, most megtelt a templom, hát én nem is tudom, 100-200 ott voltak, nem tudnám, nem számoltam Dávidi alapon a dolgokat, de tele lett a templom. Az elképzelésem az volt, hogy bizonyos alkalmak azért legyenek a gyülekezetbe, ezzel indítottunk. Az istentisztelet természetesen kell, hogy legyen. Akkor bibliaóra kell, hogy legyen, hogy beszélgethessünk az Isten igéjéről. Hát azon is 80-an, 100-an részt vettek. De imaóra is kellene, hiszen az a gyülekezet lelke, amikor imádkozunk a gyülekezetért, az alkalmakért, mindenért, hogy az Úr áldjon meg bennünket. Az is elindult, azon is olyan 60-an, 70-en mindig részt vettek. Hát ifjúsági óra természetesen kell, hogy legyen a fiataloknak, hetente 2-szer, mert sokan jöttek és igényelték, így indult el az ifjúsági óra is. Gyermekbiblia óra természetes, hogy kell, hogy legyen, hiszen ott kezdődik minden. Azon még én is voltam gyerekkoromban néhányszor, tehát volt arról is elképzelésem, az is heti 2 alkalommal elindult télen-nyáron. Minden alkalom télen-nyáron volt, tehát nem volt nyári szünet, téli szünet, sí szünet, semmilyen szünet nem volt. Voltak ezek az alkalmak, aztán fiatal házasok köre, hát jó lenne, hogyha ifjú házaspárok is az hívő életük számára valami megszilárdító, erősítő dolgot kapnának és hallanának, azt is elindítottuk. No, de szívem vágya volt az is, hogy legyen egy énekkar. Nagyon szerettem a hívő énekeket. Noha én azelőtt nagyon rosszul énekeltem, rossz énekes voltam, de később már énekkarvezető is lettem, illetve nagyon hamar, mert az úr megadta, hogy tudjam csinálni. No, most énekkar is legyen. Ki akar jelentkezni? Egyből 70-en jelentkeztek az énekkarba, az is elindult. Tehát különösebb emberi munka nélkül elindultak ezek az alkalmak. A gyerekórán is 70-en, 80-an különböző korosztályból jöttek a teológusok, és hát csodálkoztak, hogy hogy lehet ennyi gyereket egyszerre együtt tartani. Hát mondom, az Úr és az ő igéje tartja őket össze, hogy figyeljenek és részt vegyenek rajta, és nagyon jók voltak az együttlétek. Tehát körülbelül ezek voltak az alapvető alkalmak, amik télen-nyáron voltak. Ehhez tartozott az, hogy vasárnap reggel 8:30-tól este 10-ig körülbelül csak ebédelni jöttem be a lakásunkba, a parókiára, és folytak az alkalmak, és öröm volt együtt lenni, meg hétköznap is öröm volt, mert szívesen jöttek, igényelték, az Úr igéje hangzott, és nekem is sok üzenetet adott a készülés, meg az alkalom, meg ha olyan alkalom volt, hogy hozzászóltak, és valami olyat mondhattak, ami az én hívő életemet is buzdította, és segítette. Tehát körülbelül ezek voltak a külső formái az alkalmak.
Beszélgetésünk vége felé örülnék, hogyha néhány szót szólnál a hívő ember és a betegség kapcsolatáról, hiszen néhány éve te magad is betegséggel küzdesz, több műtéted is volt, és ez előttem is egy nagyon komoly példa, hogy lehet komoly testi problémákat, terheket is hordozni, és közben mégis hittel és reménységgel szolgálni. Hogyan tudnál erről vallani, ami másoknak is segíthet?
Nagyon nehéz erről beszélni, hiszen ez tényleg a belső és egyéni harc és küzdelem, és nyilvánvaló, hogy meg kell harcolni ezt az Úr előtt. Hát nem voltak azok a fokozatok, amiket szoktak mondani a végzetes betegségeknél, az a bizonyos 4 fokozat, hanem én úgy érzem, hogy egyből az Úrra tudtam bízni, hogy az ő kezében vagyok, ez az első. Ami különbség volt a kezdeti és a mostani helyzet között, hiszen körülbelül 2,5 éve vagyok ezekben a gondokban, hogy először úgy gondoltam, hogy mindenképp meggyógyít az Úr, és az lesz a megoldás, és lesz egy műtét, na jó van 2 műtét, és meggyógyít az Úr, és nagy példa leszek abban, hogy íme az imádkozó, hűséges ember meggyógyul, megsegíti az Isten, és vidáman haladok tovább emiatt az életben. Aztán eljutottam végül eddig a 13. műtétig, 12 volt, bocsánat, és a következő gondolatom az volt, amire elvezetett az Isten egy kis aggodalom után és imádság után, hogy nem biztos, hogy abban nyilvánul meg, hogy az övé valaki, hogy mindenképpen meggyógyul, hiszen a földi életünk véget ér, hanem abban, hogy velem van, és ahogy el lehet viselni ezt, hogy nem vagyok egyedül. A hívő és a nem hívő ember betegsége között az a különbség, hogy a nem hívő ember egyedül viseli el a terheket, a hívő ember mellett pedig mindig valaki ott van, és az az élő Úr, és ezt meg lehet tapasztalni, hogy ott van, tanácsol, vigasztal, erősít, és ha nehéz is valami, mellém áll. Azt is megértettem, amit azelőtt is vallottam, hiszen sok minden ért az életben, hogy a nehézségek 2 okból lehetnek, az egyik az én bűneim, és annak a büntetése, a másik pedig azért, hogy a nehéz helyzetben megállván azzal példát tudjunk mutatni, hogy Isten mit tud elvégezni az ember szívében, hogy akkor is boldogok lehetünk, és ha a másik ember életében van egy kisebb nehézség, akkor hadd lássa azt, hogy nem kell neki se elkeseredni, hiszen valaki a nehezebb helyzetben is megmaradt az Isten gyermeke, akkor én is meg tudok maradni. Aztán az utolsó helyzet, ahogy most látom a dolgokat, hogy megint azt mondom, hogy de hát az Úr meg tudja adni azért azt is, hogy mégis valamikor ebből meggyógyuljak, de azt is tudom, hogy nagy figyelmeztetés, hogy mindig készen kell lenni, mert bármikor eljön a számadás, és ezzel nem számol a legtöbb ember, hogy egyszer véget ér az élete, hanem úgy él, mintha mindig itt élne a földön, a testi dolgok között, és a beteg emberek helyzete, de a maga betegsége is kell, hogy figyelmeztesse arra, hogy eljön a számadás ideje, nékünk mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy hát az Úr eldöntse a helyzetünket, hogyha valaki az övé volt, akkor az ő örök országába jusson, de ha nem, akkor elvész. A cél tehát az, hogy ne vesszen el. Az egész szolgálatom célja és értelme mindig az volt, és most is az, hogy segítsek embereknek élő hitre jutni Jézusban, hogy a földi életük igazán boldog legyen, nem azzal, hogy mindenük megvan, hanem hogy nem egyedül járják az utat, és hogy fölkészüljenek arra, hogy amikor eljön a számadás az ő számukra, akkor az Úr országába juthassanak.
Kicsoda számodra Jézus Krisztus?
Hát minden. Nehéz erről beszélni. Legelőször is ugye megváltó, bűnből szabadító, aztán egy hűséges Úr, aki segít és vezet. Talán sok lenne, s méltatlan vagyok azt mondani, hogy a legjobb barát, de mindig ott van, és mindig lehet rá számítani. Nevezd nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből, mondja az angyal, és aztán ott hangzik, hogy Immanuel, velünk az Isten, talán így mondhatnám, szabadító és velem levő Istenem, aki minden helyzetben segít, és ezt a földi életet egyedül ő teszi teljessé, boldoggá, olyanná, hogy tudom, hogy van értelme, és az utolsó pillanatig, nyugdíjazás után, betegség közben, bármikor, nem arról van szó, hogy nem is tudom, hogy mit csináljak, fölösleges az életem, hanem van célja és értelme az életemnek, minimum, amikor már semmit nem tudnék csinálni, még akkor is az imádság. De hála az Úrnak, most még szolgálhatok sok gyülekezetben, és igyekszem megtenni, amíg tudom.
Van olyan bibliai szakasz, ami életed igéjévé vált?
Igen. Hát a megtérésem igéje, megtérésemről nem beszéltem, csak az előzményeiről, amikor én kértem, hogy Uram, adj egy igazi karácsonyt nekem, 17 és fél éves voltam, láttam már, hogy a karácsonyok nem olyanok, mint amilyennek lenni kellene. Kevés a csillogás, a gyertya, a karácsonyfa, igazi karácsonyt adj Istenem. És most a részleteit nem mondom el, hiszen nem fér bele abba az időbe, ami itt adatott, de lényeg az, hogy egy barátom fölhívott magukhoz szenteste együtt ünnepelni, és már előtte imádkoztam többször november vége óta, hogy adj Uram igaz karácsonyt, igazi karácsonyt. Fölmentem hozzájuk. Fölolvasta az édesapja a karácsonyi történetet, és odáig jutott, hogy született néktek ma a megtartó. És amikor ezt olvasta, akkor én úgy éreztem, hogy ez csak nekem szól. Te azt akartad, hogy szülessen neked a megváltó, megszülessen neked a megváltó, az ővé lehessél, hogy a karácsonyod igaz legyen, ezért ma történt mindez, és én mostantól veled leszek. Én így indultam el, és utána két hétnek kellett eltelnie, amíg megláttam, hogy nem lettem tökéletes, és akkor törtem össze, és akkor történt meg az, amiről beszéltem, hogy vagy egyszerre, vagy külön van, eljutottam egy igazi bűnbánatra, és szabadított meg az Úr az én bűneimből. Ez az egyik ilyen ige. A másik ige János 6.37-ből, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, hogy mindig számíthatok az Úrra, és sorolhatnék sok-sok igét, még azt az egyet hadd mondom, nem erővel, sem hatalommal Zakariástól, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr, hogy láthattam és láthatom azt, hogy nem emberi erőlködésen múlik, nem kell kitalálnom semmiféle módszert, furfangot, emberi segítséget és egyebet, hanem egyszerűen az Úrra figyelni és végezni a szolgálatot, és ő majd, amikor és ahogy akarja, ad rá eredményt, és ezt tapasztaljuk, hogy így van, mert hűséges Isten ő.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt is köszönöm, hogy te is eszköze voltál Istennek az én életemben is.
Egyedül Istené a dicsőség.